Csöndesedjünk el, mielőtt az igét olvassuk. Édesatyánk, köszönjük azt, hogy nekünk nem kell olyan megpróbáltatásokon és szenvedéseken keresztül menni, mint amin Jézus végigment. Megvalljuk neked azt is, hogy azért a magunk gondjaival és szenvedéseivel is sokat küzdünk. Időnként még ezt is úgy érezzük, hogy sok. Köszönjük azt, hogy most Jézusra pillanthatunk, rá, aki nem csak elviselte ezeket a terheket, ami bűneinknek a terhét, hanem ahogy elhordozta, el is törölte. Urunk, azt kérjük, hogy a szívünkbe hadd fogadjuk be ennek az útnak, az ő útjának a gyümölcseit. Arra kérünk téged, hogy most, ahogy halljuk az utolsó napoknak és az óráknak az eseményeit, hadd rendüljünk meg, és hadd érje el a szívünket. Nem csak a szenvedésnek, a gyötrelemnek az érzete, hanem hadd érje el a szívünket az evangélium, a bűn bocsánatnak, a bűntől való szabadulásnak, a megkönnyebbülésnek a valósága. Édesatyánk, kérünk hát, hogy hadd olvassuk az igét úgy, hogy tudjuk, te elkészítetted azt, nekünk szántad, és erőnk lesz. Jézus Krisztus nevében kérünk, bocsásd ki a te lelkedet. Amen. Testvérek, Istenünk igéjét két helyről olvasom, a János evangéliumából, a 18. fejezetből, illetve azt követően Lukács evangéliumából, a 23. fejezetből, és aztán majd még előkerülnek más igék is, ahogy Jézusnak ezeket az óráit végig gondoljuk. Tehát a János evangéliumának a 18. fejezetéből a 12. 14. verset olvasom. Ekkor a csapat, az ezredes és a zsidók szolgái megfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ő ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki abban az esztendőben főpap volt. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Illetve a 19. verstől. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől faggatta Jézust. Jézus így válaszolt, én nyilvánosan szóltam a világhoz, és mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mind összegyülekeznek. Titokban semmit sem mondtam. Miért engem kérdezel? Kérdezz azokat, akik hallották, amit nekik mondtam, ők bizonnyal tudják, mit mondtam. Amikor ezeket mondta, a templomszolgák egyike, aki ott állt, arcul ütötte Jézust, mondva, így felelsz a főpapnak? Jézus pedig azt mondta, ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat. Ha pedig jót, miért versz engem? Annás ekkor megkötözve elküldte őt Kajafáshoz, a főpaphoz. Illetve a Lukács evangéliumának a 23. fejezetéből, a 66. verstől olvasom még az igét. Hosszú mondom, a 22. fejezetnek a 66. versétől. Amint megvéradt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók és a nagy tanács elé állították. Majd azt mondták, ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk. Ő pedig így válaszolt, ha mondom nektek, nem hiszitek. És ha kérdezek, nem feleltek nekem. De mostantól fogva ott ül majd az emberfia a hatalmas Isten jobbján. Erre mindnyájan azt kérdezték tőle. Te vagy tehát az Isten fia? Ő pedig ezt válaszolta, ti mondjátok, hogy én vagyok. Azok pedig így szóltak, mi szükségünk van még tanúkra, hiszen mi magunk hallottuk a saját szájából. Ezek az igék Jézus Krisztus kihallgatásának arról a fázisáról, arról a szakaszáról tudósítanak, amikor a főpapok, illetve a papi tanács hallgatta ki Jézust. Úgy is mondhatjuk, hogy a vallási ítéletmondás az valahol itt hangzik el, itt a végén, ahogy olvastam is. Ezek a kis ige szakaszok, amiket felolvastam, alapvetően két kérdést szegeznek Jézusnak, és erre a két kérdésre kell neki valamit mondania. Erre a két kérdésre várják a választ. Az egyik, amikor az első ige szakaszt olvastam, ott arról olvasunk rögtön az ige szakasznak az elején, hogy Jézus Krisztust a tanítványairól és a tanításáról faggatták. Érdekes ez a mondat, én nekem, hát ha nem is teljes egészében, de azért nagyjából elkerülte a figyelmemet, hogy Jézust ilyen dolgokról faggatták ott, amikor elfogták őt. A másik kérdés, az azért ott van mindannyiunkban, az a hajnali meghallgatáson volt, vagy kihallgatáson volt. Az a másik kérdés az valahogy így hangzik, hogy te vagy-e a Krisztus, hogy te vagy-e az Isten fia. Ez a két kérdés hangzott el tehát, és a két kérdésre adott felelet alapján hozták meg aztán az ítéletet. Azért egy-két dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Az egyik az az, hogy itt Jézus Krisztus szenvedés történetébe ágyazva hallgatjuk ezt a néhány igét. És itt találkozunk az első testi inzultussal, a pofonnal, ahogy Jézust megütötték. Ami számomra igazán különös, az nem is az, hogy valahol elkezdődik ez, mert tudjuk, hogy meddig mennek el. Az ő testének az átszegezéséig, teljes összetöretéséig, a halálig. Tehát nem csoda, hogy valahol elkezdődik. Ami különös, vagy számomra legalábbis különös, az az, ahogy Jézus erre reagál. Tudom, hogy milyen az, amikor sérelmek érnek, amikor valamiféle bántás ér, és igazán mindegy is, hogy most jogos volt, vagy nem volt jogos. Nagyon rossz érzés, és amikor az ember ezzel szembesül, akkor akkor szinte úgy csípőből tud ellenállni, tüzelni, és a másiknak nekirontani. Amit Jézus tesz, az egészen különleges. Egyrészt felszólítja az ő ellenfelét, azt, aki megütötte őt, hogy érveljen. Mondhatjuk azt, hogy azért ütött, mert nem voltak érvei, illetve hát tiszteletre akarta Jézust tanítani, de az, amikor Jézus azt mondja, hogy bizonyíts be, hogyha valami rosszat mondtam. Ez egyáltalán nem az a fajta reakció, amit az ember megszokott ehhez hasonló helyzetekben, hanem ugye ilyenkor, amikor az első ütés tehát az első ütés megjelenik, akkor utána mi történik? Jön a következő, jön a harmadik. Jézus azt mondja, hogy bizonyíts be, érvelésre szólít föl, és a mondat második felében még ugyanazzal a lendülettel azt is mondja, hogy magyarázd el, hogy most mit tettél, miért tetted ezt. Most, amikor azt hiszem, hogy különös súlya is van annak, hogyha mondjuk európai uniós tisztségviselőkre gondolunk, hiszen egy egészen különös csapás érte az Európai Uniónak a központját. Azért hasonló helyzetekben nekem mégis mindig ezek az emberek jutnak eszembe, és olyan furcsa érzéssel. Azok a diplomaták, azok az államfők, akik amikor valami különös és erős dolgot vágnak a fejükhöz, azok, akik igazán mesterei annak a munkának, amit végeznek, nagyon nagy hidegvérrel. És olyan indulattal tudnak válaszolni, ami egyszerűen lefegyverez. Nem mindig ez jut róluk az eszembe, persze, de időnként ez is eszembe jut. Hogy ez mégiscsak milyen különös ajándék, hogyha valaki így tud reagálni. Láttam ilyeneket. Az embernek egyszerűen hirtelen leesik az álla, és nem tud mit mondani. Ott lenne a visszaütésnek az ingere is, és nem tudja megtenni. Hát mi magunk náluk nagyobb mestertől tanulhatunk, Jézustól. Jézustól, aki egyszerűen azt mondja, hogy magyarázd meg, hogy mit teszel. Úgy tűnik, mintha őt oktatná ki, és közben ő az, aki magyarázatot kér. És nem tudom, hogy aztán mi volt, ami ebben, ennek az embernek a gondolatai között ott forgott, és aki először megütötte Jézust, annak az embernek a keze mennyire fájt, akár a következő napokban is, vagy utólag visszatekintve, de az biztos, hogy bennünket, akik olvassuk ezt a történetet és hallgatjuk, akkor bennünket azért szíven üthet ez. Egy pofon csattan el, és Jézus egészen különös módon reagál erre. A másik, amire fölfigyeltem, ahogy olvastam ezt az igét, az, hogy itt Jézusnak több kérdést is föltesznek. Azt látjuk, hogy Jézus nem válaszol a kérdésekre. Egy kérdésre sem válaszol. És nem azt látjuk, hogy valami megáltalkodottság van e mögött. Vagy valami olyasmi, hogy csak azért se. Nem. Ő nem válaszol, hanem kérdez. Kérdez, és bizonyos értelemben felelősségre is von. Olyanokat mond, hogy ugye, miért engem kérdezel, kérdez azokat, akik korábban engem hallgattak. Majd ők megmondják, hogy mit is hallottak én tőlem. Vagy amikor a Lukács leírását olvastuk, abban azt látjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy de most miért kezdjünk el beszélgetni? Miért kezdjünk el beszélgetni, hogyha ti nem adtok hitelt az én szavamnak? Miért kezdjünk el beszélgetni akkor, hogyha én kérdezlek benneteket, és ti nem feleltek a kérdéseimbe? Persze ez azt is jelenti, hogy Jézus egy ilyen beszélgetésbe úgy ment volna bele, vagy akkor ment volna bele, hogyha egyenrangú félként kezelik őt. Őt, aki rögtön látjuk is, nem egyenrangú fél, de nem úgy, ahogy az ő kihallgatói gondolták. Mint hogyha Jézus azt panaszolta volna, hogy nem kommunikáltok velem, pedig lényegileg én a hatalmas jobbján ülök már. És nem kommunikáltok velem. Vagy úgy is mondhatjuk, hogy az eljárást kifogásolja. Nem válaszol a kérdésekre, nem beszél a tanítványairól, nem beszél a tanításáról, megtette nagyon sokszor, és éppen erre hivatkozik. Az eljárást kifogásolja. Akkor is, amikor a főpapnak a berekedő, vagy indulatos, vagy agresszív szolgájáról van szó, akkor is az eljárást kifogásolja, és akkor is az eljárást kifogásolja, amikor a nagy tanács előtt áll. Azt is mondhatjuk, testvérek, hogy Jézus ezekkel az emberekkel, vagy ezek előtt az emberek előtt, olyan körülmények között, ahogy őt faggatták, ahogy őt kérdezték, nem akart beszélni. De ő beszélt ezekről a dolgokról egy néhány órával korábban. Egészen más körülmények között. A tanítványairól, a tanítványainak a szükségleteiről, a tanításról, amit adott, és arról, hogy ő neki igazán milyen kapcsolata van a mennyei atyával. Mégpedig akkor beszélt, amikor még korábban az asztalnál ültek. És elhangzott az a bizonyos főpapi imádság. Az erről szól. És akkor ő mindezeket egész hosszan a tanítványok előtt is kifejtette, és kiimádkozta önmagából. Érdekes ez, mert amikor a főpapi imádságra gondolunk, akkor én bennem legalábbis mindig az volt, hogy minthogyha egy ilyen színes kifestő könyvben jelenne meg Jézus, és csak fölfele tekint, és a ragyogásnak a vonalai is megvannak rajzolva fölfele, és így hangzik el ez az imádság. Pedig a nagy valószínűséggel egyszerűen ott ült a tanítványok között. Illetve ott állhatott. Azt mondják, hogy ahogy mi ülünk, és imádkozunk, úgy a zsidó ember áll, és imádkozik. Szóval a lényeg az, hogy ott a tanítványok előtt beszélt ezekről a dolgokról. A főpap előtt, a papi közösség előtt nem beszélt. De a tanítványok előtt igen. Isten előtt igen. Az Atya előtt igen. És ott elmondta pontosan azt, hogy mire is van szüksége a tanítványoknak, bár az nem egy kérő ima volt, ahogy általában az imáink kérő imák, nem is pusztán csak egy dicsőítő ima volt, elmondta, hogy mire van szüksége a tanítványoknak, és a tanítványoknak szüksége van arra, hogy dicsőséget lássanak, dicsőségben részesüljenek. A tanítványoknak szüksége volt arra, hogy védelemben részesüljenek, hogy a gonosztól megvédje őket valaki, amire ők maguk nem lettek volna képesek. A tanítványoknak szüksége volt arra is, hogy egységben éljenek, és arra is, hogy bízzanak a következő nemzedékekben is, mert hogy jönnek. Amit tehát tanításról és tanítványokról mondani kellett, azt elmondta ott. Abból az imádságból egy rövid mondatot hadd emeljek ki, ami megmutatja ennek az egész eljárásnak az igazi természetét. Annak az eljárásnak, ami itt talán úgy mondanánk mostanában bedurvul. Annak az eljárásnak, ami most már kifogyott az érvekből, és átfordul ütlegelésbe. Hogy mi is ennek az igazi természete? Itt egy fejezettel korábban, tehát a 17. fejezetben, János Evangélium a 17. fejezetében olvashatjuk ezt a 4. versben és az 5. versben. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzek. Atyám, most te is dicsőíts meg engem, te magadnál, azzal a dicsőséggel, amely már a világ létele előtt az enyém volt. Olyan nehezen jön össze, hogy Jézus miért beszél itt dicsőségről, amikor a következő órákban ezek a dolgok fognak megesni vele, és ezt pontosan tudja. Miért beszél akkor arról, hogy dicsőíts meg engem, meg hogy adj nekem dicsőséget? Hát nyilvánvaló, hogy nem arra vár itt Jézus, hogy az Atya valamiféle glóriát varázsoljon a feje fölé, és járhasson, kerhessen egy rövid ideig így, valamiféle dicsfényben, vagy embereknek az elismerésében. Hogyha ezt szerette volna, nem ezt az utat választja, nem erre jön. Ez az imádság sem hangzik el. Azt mondja Jézus, hogy Atyám, én megdicsőítettelek téged. És mikor mondja ezt? Hát most, amikor ott van a keresztnek a tövén. Ott van néhány lépésre attól, hogy fölszögezik. És azt mondja, hogy Atyám, megbíztál egy feladattal, én azt elvégeztem. Idáig jutottam most. Amit tettem, azzal megdicsőítettelek téged. Mit jelent ez egyébként? Mi az, amit Jézus tett? Azt tette, így lehetne egyetlen képpel ezt megmutatni, hogy egy függönyt fogunk, és elhúzunk, és meglátszik, hogy mi van mögötte. Most ez egy olyan függöny, ami mögött Istennek a személye látható. És amikor Istennel kapcsolatban arról beszélünk, hogy ő dicsőséges, akkor éppen azt értjük rajta, hogy megláttuk őt, megismertük őt. Fölismertük az ő vonásait, azokat a vonásokat, amiket az evangéliumnak a történeteiből, amit a tanítványok is olyan világosan láthattak, az ő irgalmát, az ő könyörületességét, az ő szeretetét, azt a hatalmat, amivel ezt a világot befolyásolni tudja, amivel a betegségeket, a szívnek az összetöretettségét is befolyásolni tudja. Mindez az ő dicsőségének egy-egy vonása. És amikor valaki dicsőíti őt, akkor nem tesz más, mint láthatóvá teszi ezt. Amikor Jézus azt mondta, hogy én eddig a pontig érve, és mindazzal, amit eddig tettem, dicsőítettelek téged, akkor azt mondja, hogy Atyám, ez most már látható a tanítványaim számára, látható az emberek számára. De azért nem ért véget, mert ahogy tovább ment, és nem csak arcul ütötték őt, hanem aztán a későbbiekben leköpték őt, aztán elindult a Golgota felé, és amikor a történetnek a csúcspontjára érünk, akkor azt olvassuk, hogy a kárpit ketté hasadt. Nincs magyarázat, hogy ez most mit jelentsen, mit gondoljanak az emberek, mit gondoljanak az olvasók, de aki utóbb belegondol, hogy a templomnak a kárpitja, amely a szentek szentjét a szentélytől elválasztotta, ketté hasadt. Be lehet lépni oda, ahol Isten van. Ez Jézus váltságművének az egyik legcsodálatosabb vonása és következménye. Be lehet lépni oda. Jézus itt van, és azt mondja, hogy Atyám, amit eddig tettem, azzal én megdicsőítettelek téged, de nem fejezi be ezzel, hanem azt mondja, hogy most pedig te dicsőíts meg engem. Úgy is ki lehetne fejezni ezt, hogy Atyám, segíts föl engem a keresztre. Tudjuk, hogy ez egy olyan feladat volt, ami Jézus Krisztusnak, ami Urunknak a lelkében is nagy háborgást keltett. És tudjuk azt, hogy kérte azt az Atyától, hogy ez ne feltétlenül úgy valósuljon meg, de azt is tudta nagyon jól, hogy az Atyának ez az akarata is földi, testi mi voltában emberként, azzal az engedelmességgel, amivel eljutott idáig, nem tud más tenni, mint hogy rábízza magát az Atyára, és kéri, hogy dicsőítse meg őt. Hogy mitől lenne dicsőséges az, hogy valaki a kereszten függ, ezt senki nem tudja megmondani, csak az, aki a keresztnek az erejéből él. Aki tudja azt, hogy a keresztről bűnbocsánat árad. Mi? Az ő tanítványai, a mai tanítványok tudjuk azt. De más nem tudná megmondani, hogy mitől lenne dicsőséges a kereszt, mert az nem dicsőséges. Annyiban dicsőséges, amennyiben valaki átéli a bűnbocsánatot. De Jézus még valami többre is gondolhatott akkor, amikor azt mondta, hogy dicsőíts meg engem, Atyám, hogy ezen az úton, amin elindul, amin megkapja azt a pofont, az elsőt és aztán a többit. Ezen az úton vigyél, Atyám, engem végig, és támasz föl engem. Mert tudjuk, hogy ez a megdicsőülésnek a végső pontja. Tudjuk, hogy ez az a pont, ahol aztán sokan megfordulhatnak. Sokan meggondolhatják magukat. Sokan megdöbbenhetnek. Összetörhet addigi bizonyosságuk, amikor a föltámadottal találkoznak. És gondoljunk csak bele, testvérek, hogy bár itt Jézus azt mondja, hogy engem dicsőíts meg, Atyám, ezzel, de de mennyire megdicsül maga az Atya is. Amikor az emberek Jézusra tekintve azt láthatják, hogy ez a mi sorsunk. A föltámadott Jézusra néznek, és azt mondják, hogy ez a mi életünk. Így leszünk mi is. És leborulnak az Atya előtt. Amikor itt Jézus ezt az egész forduló pontot, tehát hogy eddig megdicsőítettelek Atyám, most dicsőíts meg engem, és itt áll a keresztövében, és itt áll a megpróbáltatások előtt, akkor azt mondhatjuk, hogy egy nagyon jó dolgot kért. Nagyon jó dolgot kért itt Jézus. Mert éppen abban mutatkozik meg az ő hallatlan dicsősége, ahogy végigment ezen a megalázó folyamaton. Önmagát beleadva. És Jézus itt az Atyára bízta mindazt, ami még számított az ő életében. Nem véletlen, hogy aztán a későbbiekben ezt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, Jézus Krisztusról, hogy ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Igen, de meg kellett tennie ezt, aki minket bűneinktől megtisztított. Ennek az útját járjuk most, és ez a gyülekezet is Jézus Krisztus szenvedés történetének a mozzanatait ennek a fényében vizsgálhatja estéről estére. Csöndesedjünk most el Istenünk előtt. Édesatyánk, hadd köszönjük meg neked azt, hogy nem a papi tanács volt az, amely ítéletet mondott Jézusról, bármit is mondtak ki, bármit is hangoztattak, és bármit is reméltek a döntésüktől. Tudjuk azt, hogy a valóságot te magad tárod föl. Ahogy abban a főpapi imádságban, Urunk Jézus Krisztus, vagy ahogy ott a kereszten, amikor a szenvedésnek a nyögései között hangoztak el a legdrágább szavak, vagy néhány nappal később, amikor a föltámadásnak a hihetetlen valósága költözött be a tanítványok mindennapjaiba. Urunk, tudjuk, hogy te magad hozol ítéletet. És köszönjük azt, édesatyánk, hogy ehhez a csodálatos történethez, aminek ilyen nyomorúságos és halantas pillanatai is vannak, mint ezek a kihallgatások, ehhez a csodálatos és magasba ívelő történethez a mi életünk is kapcsolódhat. Köszönjük azt, hogy mi érthetjük és értékelhetjük a keresztet. Köszönjük azt, hogy a saját életünk részeként és a saját jövőnkként láthatjuk a föltámadott Urat. És köszönjük azt, hogy amikor ezeket az eseményeket látjuk, de legfőképpen, amikor ezt a föltámadott urat látjuk, akkor megpillanthatjuk a te dicsőségedet. Arra kérünk téged, mennyei édesatyánk, hogy mind inkább merülhessünk el az ige tanulmányozásában, a szenvedés történetben. Mind inkább fogadhassuk be a keresztnek ne csak a képét, hanem a keresztnek azt a valóságát, amit csak a lélek tud egészen közel hozni szívünkhöz. Hogy mind inkább érezzük azt a bennünk feszülő és dúló háborúságot a bűnnek a háborgó voltát, amit csak a te erőd tud elnémítani és elsöpörni és kitisztítani az életünkből. És Urunk, hadd adjuk mi is úgy magunkat, az életünket oda te neked, ahogy ezt az Úr Jézus Krisztus tette. Kérünk, hallgass meg bennünket, édesatyánk. Ámen. Mondjuk el, testvérek, az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ami a mennyekben, úgy a földön is. Ami minden kegyelmünket, ha emlékünk ma,
és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.